Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5774 Iyárhó másodika, a polgári naptár szerint 2014 május 1-e csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. John Kerry amerikai külügyminiszter szerint nem állt egy kis szünet az izraeli arab rendezési tárgyalásokban. A Hamas közölte, hogy az új tervezett palesztin egységkormány sem fogja elismerni a zsidó nép önrendelkezési jogát. A Fatah és a Hamas közötti egyességre azért volt szükség, mert az egyébként két rivális terrorszervezet helyzete meggyöngült. Híreink után dr. Menachem Meron főrabbi heti Tóra magyarázatát hallhatják, és most a részletes híreink. John Kerry amerikai külügyminiszter közölte, hogy szünetet tart, hogy átgondolja, milyen új lépéseket lehet kezdeményezni az izraeli arab rendezési tárgyalások felújításának érdekében. Kerry szerint a felek, az izraeli és az arab fontosnak tartják a tárgyalásokat, a meggyőződése szerint legalábbis. Egy kis szünet nem árt, új ötletek születhetnek ennek következtében, mondta optimistán az amerikai külügyminiszter. A Hamas egyik vezére, Abu Mazzuk, közölte, hogy a tervezett palesztin-arab egység kormánytól nem lehet követelni majd a zsidó nép önrendelkezési jogának elismerését. Mázen nem kötelezheti az új kormány összes tagjait, erre mondta Abu Mazzuk. Az új egység kormánynak nem lesz politikai platformája. Mazzuk a Hamas rádiójának még azt is elmondta, hogy a Hamas terrorszervezet szempontjából Izrael a 49-es tűzszüneti határ mögé való vonulása is csak egy ideglenes megoldás. A Hamaszos terrorvezér szerint az egységkormány felállítása szükségből történik, mert a két rivális terrorszervezet, a Fatah és a Hamasz helyzete meggyöngült. A Fatahi azért, mert már régen elvesztette a nép támogatását, míg a Hamasz az egyiptomi kapcsolatok megromlása óta súlyos gazdasági válságba került. Izraeli politikai szakértők szerint a Hamasz azt reméli, hogy a palesztin arab nemzeti egység kormány segítségével ráteheti majd a kezét a donor országok folyosította hatalmas pénzük összegeire. A palesztin hatóság hírügynöksége szerint Abu Mazen hivatalos nyilatkozatában az emberiség ellen elkövetett legszörnyűbb tettnek nevezte a második világháborús bűnöket. Mazen nem említette külön a holokausztot, és nem véletlenül, hiszen maga is a doktorátusában a holokauszt tagadta. A holokauszt szó helyett a nácik összes ártatlan áldozatai családjának fejezte ki részvétét. Mindjárt utána az úgynevezett palesztinok szörnyű elnyomásáról, szenvedéséről kezdett beszélni. Szerint a palesztin arabok azok, akik éppenséggel a nagy szenvedéseik miatt élen járnak a fajgyűlölet, a kisebbségek elleni üldözések követelésében. Megjegyezzük, hogy Abu Mazen egy évvel ezelőtt a tévé kamerák előtt tűzte ki a házára az izrael és a zsidóktól származó áruk bojkottját hirdető táblát. Ugyancsak Mazen volt az, aki törvénybe iktatta, hogy halálbüntetésben részesül az, aki zsidónak ad el házat vagy földet, illetve zsidó izraeli munkaadónál vállal munkát, de ennél sokkal mélyebb gyűlölködést jelentett Abu Mazen azon kijelentése, hogy a felállításra kerülő Palesztina természetesen zsidómentes lesz. Hát ennyit a palesztinok diszkrimináció elleni küzdelméről. Mázen, aki pár nappal ezelőtt írta alá hivatalosan az együttműködést a Hamas terror szervezet vezérével, ma a holokauszt emléknap estéjén Izrael polgáraihoz fordult és cinikusan a rendezési tárgyalások folytatásáról beszélt. Mint ismeretes, a Hamas terrorszervezet nyíltan hirdetett célja zsidó állam felszámolása, ezt Mázen pontosan tudja. Azt se felejtsük el, hogy a PFS alapokmányából sem törölték el a mai napig sem azt a cikkeit, amely Izrael eltörlését tűzi ki végső célul. A MÁN hírügynökség szerint Mázen azért nem mondta ki külön zsidó holokauszt fogalmát, mert az úgynevezett palesztinoknak nincs semmi köze ehhez a tragédiához, szól a közlés. A valóság az, hogy nagyon is van közük, hiszen a muzulmán világ a hitleri Németország csatlósa volt. Hajj Amin el-Hussein jeruzsálemi főmufti, aki 1941-től a háború végéig Berlinben élt, és ott a számára felállított rádióállomásban uszított szabadon, mint a szövetséges, mind a zsidó nép ellen. El-Hussein 50 ezer német márka fizetés kapott havonta, ez kétszerese a német hadsereg tábornok a legfőbb katonai rangú tiszt fizetésének. El-Husseini, aki háború után Kairóban élt, és az egyiptomi El-Akhbar el-Jum újságban tette közzé visszaemlékezéseit, többek között azt írta, hogy alapvető feltételként azt kötötték ki az arabok a német katonai együttműködés megkötése előtt, hogy az angolok által megszállt Palesztina kormányzóság, valamint az arab országok területén a zsidó lakosok fizikai megsemmisítését hajtsák végre. Az európai zsidóság kiirtásának hitleri tervéhez hasonlóan szabad kezet követeltünk ebben az ügyben, írta El-Husseini a visszaemlékezésében. Hitlernek küldött levelemben követeltem, hogy Németország és társa Olaszország vezetői nyilatkozatban ismerjék el az arabság jogát a zsidó kisebbség problémájának végső megoldására, a faji és nemzeti szellemben, a tudományos módszereket felhasználva, ahogy ezt a Németország és Olaszország tette, a zsidó lakosságával szemben, írta a jeruzsálemi náci főmufti. Eddig tartottak híreink, és most dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázata következik.
Heti szakaszunk neve Emor. A magyarázat címe ezúttal Lag BaOmer. Az e hétre eső félünnep neve Lag BaOmer, azaz az Omer számlálás 33. napja. Mi is az az Omer számlálás? Pészak a kalász érés, Aviv ünnepe is. A második napon be kellett mutatni jeruzsálemi szentélyben az első levágott árpakalászokat. Héberül Omer. Attól kezdve 7 hetet kellett számolni, és az 50. nap Shavuot, a búza aratás ünnepe. A számlálást héberül Sfirat HaOmernak nevezzük. Így ír évről évre mai heti szakaszunk erről a számlálásról. Számoljatok az ünnep másnapjától az Omer bemutatása után 7 teljes hetet. A 7. hét után az 50. napon új hála áldozatot mutassatok be az Úrnak. A keresztény pünköst szó a görög pentakoszta szóból származik, ami 50-et jelent. Tudva levőleg, az Omer számlálás napjai gyásznapoknak számítanak. Nem tartanak esküvőket, ünnepségeket, Lag BaOmer kivételével, ami fél ünnepnek számít. Mi ennek a hagyománynak háttere? A talmudi hagyomány így szól. 12 000 tanítványa volt Rabbi Akivának, és mindnyájan ebben az időszakban haltak meg, mert nem viseltettek tisztelettel egymás iránt. A talmudi szöveg valószínűleg virágnyelven ír a Bar Kokhba féle szabadságharcról, időszámításunk szerint 132-től 135-ig. És az úgynevezett tanítványok harcosok voltak. A rómaiak ellen vívott harc szellemi vezére Rabbi Akiva volt, akit a rómaiak a harc befejezésével, Betár várának elestével kivégeztek. Az idézet második része arra mutat, hogy a tanítványok körében egyenetlenség uralkodott, vagyis a harcosok körében. Egy harcban álló nemzet elengedhetetlen lét érdeke a belső egység. A ránkmaradt archeológiai maradványokból is kiderül, hogy ez az egység hiányzott. A Lágba Omari gyászszünet arra mutat, hogy a 3 évig tartó harc a rómaiak ellen időleges eredményeket is hozott, mint például Jeruzsálem felszabadítását, melynek emlékére érmeket is vertek. A Pészach és a Savuot közötti napok gyászjellegéhez azóta sok más esemény is csatlakozott. Így például 1096-ban az első keresztes hadjárat vérengzései a rajnamenti zsidó hitközségekben. 1648-ban a Khmelnyiszki kozákok ukrajnai pogromjai az ott élő zsidók körében. És mi persze nem felejthetjük el azt, hogy 1944-ben a magyar zsidók Auschwitzba való deportálása is ezekre a napokra esik. A heti szakasz az Omer számláláson kívül más témákkal is foglalkozik. Elsősorban a 3 zarándok ünnep történelmi és mezőgazdasági hátterével. 7 napig sátorban lakjatok, hogy nemzedékeitek tudják, sátrakban lakoztattam Izrael fiait, mikor kivezettem őket Egyiptomból. Savuot, az aratás ünnepe egyúttal a szegények gyámolításának napja is. Mikor learatjátok földjeitek termését, ne arasd le földet szélét, az elhagyott kévéket ne szedd össze, a szegények és az idegennek hagyd azokat. Ugyancsak foglalkozik az írás Rosh Hashanah és Jom Kipur napjaival. A 7. hónap 10-én Jom Kipur napja legyen. Ezen a napon kiegészítetik minden bűnötök az Isten előtt. Sanyargassátok magatokat, és mutassatok be áldozatokat az Úrnak. Külön rész foglalkozik a kohaniták szerepével a szentélyben. Csak ők foglalkozhattak áldozatok bemutatásával, csak a kohanita és családtagjai ehettek az áldozatok szent húsából. De ha a kohanita lánya nem kohanitához megy férjhez, elveszti a jogát az áldozati húsok élvezésében. Külön szakasz foglalkozik azzal, hogy mely állat mutathatok be áldozatként. De legérdekesebb az a rész, mely előírja, hogy kik azok a kohaniták, kik nem teljesíthetnek szolgálatot. Így szól az írás. Akiben hiba találtatik, nem mutasson be áldozatot, mert az nem fogadtatik el. A Tóra ebben a mondatban testi hibára gondol, mint sánta, vak, stb. De nyugodtan érthetjük a mum a hiba szóban a jellembeli fogyatékosságot is. Ha pedig a kohanita fogalmát kibővítjük, és a nép vezetőire gondolunk általában, minden bizonnyal azt fejezi ki a mondat, hogy csak a fedhetetlen jellembeli, hibáktól mentes ember lehet vezetője a népnek. A zsidó nép mindenkori vezetőinek örök mintaképe Mózes, ami tanítunk. Róla mondta az írás, Mózes szerényebb volt minden embernél a földön. Nem csak szerénységével, a nép szeretetével és az igazságért való harcban tűnt ki, hanem fedhetetlenségben is. Senkinek szamarát soha nem vettem el, soha rosszat nem csináltam senkinek. Így szólt a Korah-féle lázadáskor. Bár beteljesülne a heti szakasz mondata, hogy ne találtassék hiba a nép kohanitáiban, azaz vezetőiben.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban Jeruzsálemben 15-24, Tel Avivban és Haifán 16-24, Beersheban 15-29 és Eilaton 22-36 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatók, jönnek a Kol Iszrael magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából, most búcsúzunk, Shalom, Merev Tov, Mirushalayim.